Ez egy új dal volt, amit ti énekelni is fogjuk, ez Dávid? Igen, 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 ez a Hiszek egy. Hányan ismertek a Hiszek egyet? Azt hiszem magyarul így mondja, hogy Hiszek egy. Így van, a nicei hitvallás 325 Krisztus után, és hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, megszületett Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Oké, ez az egyik verziója, legalábbis a fordításban úgy tűnik. És ezt 325-ben alkották meg az egyházatják a nicei zsinaton, és mindannyian, akik hívő keresztények vagyunk, újonnan született hívők, az év két évezred során csak hisszük. Hiszünk Istenben, az Atyában, mindenek teremtőjében, a Fiúban, Jézus Krisztusban, a Szent Szellemben. Úgyhogy hányótoknak tetszik az új jegyzetfüzetem? Olyan büszke vagyok rá, hogy csak így megmutatom nektek, jó? Ezt még Baltimore-ba vettem. Mutatom a kamerának is, hogyha érdekli. A kamera földön lévőket, legalábbis akik majd ott lesznek. Ez egy ilyen kis 50 cent volt, mert leárazva volt. Ez itt azért van, hogy védjen, aztán ott úgy jó kis füzet. Hányótok szeretnétek egy ilyet, ha? Irigykedtek, ugye? Irigykedtek. Abban van, tudod, az bűn irigykedni. Oké, tehát nagyon jó. Én szerintem ez nem próbáltam, de szerintem biztos vagyok benne, hogy úgy jön le, nézzétek, úgy jön le, hogy nyom nélkül jön le. Miért jön le nyom nélkül? Miért jön le, miért nem szakad bele, miért nem ragad bele, utána miért nem ragad minden hozzá? Miért nem? Mert amerikai. Köszönöm szépen a választ, köszönöm. Ennyit szeretem, mert amerikai. Így van. Ennyi. Mert ha beleragadna, nem vennék meg. Így van? Amerikai. Na, nem ez az üzenetünk ma. Egy picit kaphatok egy kis hangot, vagy valamit, hogy olyan öblös, olyan spurgeonös, gyönyörű hangom. Csináltok már ebből a kis nyomi hangból egy ilyen pavarott is, vagy ki van még, ki tudtok ilyen pavarott? Mi volt az a három tenor? Luciano, Pavarotti, és José Carreras, és Placido Domingo. Na, tehát ilyet szeretnék. Még mindig nem vagyok elégedett magammal, de veletek igen. Ja, lehet, hogy egy kicsit náthás vagyok az is, még a fülem se jó. Na, kérlek, nyisd ki a Bibliádat 1 Korintus 12, 31-nél. Biztos vagyok benne, hogy stúdió körülmények közebb a hangom. Meg amúgy is, csak nincs fületek hozzá. Imádkozzatok fülért, halló fülért, fülért. Na, 1 Korintus 12, 31. Dávid, itt vagy? Felolvasja ezt a verset, meg imádkozom, amíg kifújom az orrom. Figyeljetek! Nagyon, meghatódok így ezen az Isten tiszteleten, és hogy sokat kell fújni az orromat. Itt van nekem kinyitva, nézd. Itt, gyere. És hogyha még mindig nem fújtam ki, akkor úgy olvasd az egész fejezetet. És hogyha még mindig fújom, akkor 2 Korintusba is átmehetsz. Jelenésekig meg se állj.
Biztosan, hogy biztos elkezdem legelőről a Bibliát, és... Tehát a 31-es vers az így szól. Törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra. És ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra. És ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.
Köszönjük, Urunk! És köszönjük, hogy a Szent Szellem itt van és szolgál felénk, és hogy te készítettél egy üzenetet számunkra, hogy meghalljuk, és hogy magunkkal vigyük a szívünkbe a következő időszakba és az egész életünkre. Köszönjük az igédet, mint magot, hogy azt elhinted a mi életünkbe, hogy az egy bőven termő, gyümölcsöző fa legyen az életünk. Jézus nevében. Amen. Úgyhogy, amiről beszélünk ma este, az folytatjuk, amit elkezdtünk múlt vasárnap, hogy beszélünk a szeretetről, de várjatok, ezt pirossal írom, jó? Csak azért, mert most volt Valentin nap, és tényleg azt Valentin napkor prédikáltam? Egyszerűen meghatódok magamtól, megint ki kell fújni az orromat. Jó, nem tőlem jött az üzenet, meghatódok az Úrtól, akkor még egyszer kifújom az orromat. Tehát, szeretet, és aztán beszélünk az érettségről. Mellesek, hányan érettségiztek? Na, hagyd lássuk. Ez az. Felnyújtjátok olyanok is a kezeteket, akik... Oké, tehát Bia, Lilla, oké, Fanni, Balázs. Oké, ez jó. Most. Vagy hányatoknak van érettségie? Hozzátok ide! Oké, tehát érettség és a gyülekezet. Azt írtátok, hogy érettségi? A jegyzetbe. A szeretet, érettség és gyülekezet. És azt mondja, hogy mutatok nektek, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Csak egy ilyen legkiválóbb út. És ez Isten útja. És erről beszéltünk múlt héten, hogy ez a szeretet útja, és ez az érettség útja. Mert Isten szeretné, hogy gyermekekből érett hívőkké váljunk, és az érett hívők legelső ismertetőjele az a szeretet, hogy képesek szeretni, hogy Isten szeretete ott van az életükben, hogy meg vannak gyökerezve Isten szeretetében, és aztán képesek szeretni. És Isten az érettségünket komolyan veszi. Annyira komolyan veszi, hogy annyira komolyan veszi, hogy zavaróan komolyan veszi. Annyira komolyan veszi, hogy megengedi, hogy az életünk szembe találkozon egy csomó problémával, egy csomó nehézséggel, azért, mert érettségre akar nevelni. Ez az egyik módja, ahogy arra nevel bennünket. Valahol mondtam ezt a történetet, lehet, hogy múlt vasárnap, de lehet, hogy nem, azt se tudom, hol vagyok, de mondtam ezt az egyik pásztor, Henry Ironside, egy ismert teológushoz odament egy asszony, és azt mondta, hogy pásztor, az Isten tisztelet után imádkoznál, kérlek, értem, mert szeretnék türelmes lenni, türelmesebb ember lenni. Imádkoznál türelemért, hogy Isten adjon nekem türelmet, úgyhogy a pásztor imádkozott, és azt mondta, hogy drága uram, imádkozom, hogy adj ennek az asszonynak sok nehézséget és próbatételt. És az asszony azt mondja, hogy hát én nem nehézséget és próbatételt kértem, én türelmet kértem. És azt mondta a pásztor, hogy igen, igen, de így, de a próbatétel, a nehézség az türelmet hoz létre az életünkbe. Ez Róma 5, 3 és 4, ez Jakab 1, 2 és 3, hogy az érettség az nehézségeken keresztül, próbatételeken keresztül jön be az életünkbe. És Istent nagyon érdekli a mi felnövekvésünk, a mi éretté válásunk. Ez Efézus 4-ben azt mondja 14, hogy ne legyünk többé gyermekek, kiket ides tova hajt a szél és a tanításnak akármilyen szele, a különböző tanok vagy tanítások, és egyszer ezt hiszem, máskor azt hiszem, egyszer bízok, máskor nem bízok, vagy gondolatok jönnek az elménkbe, és könnyen megvezetnek a saját gondolataink, hogy mi az, ami Isten akarata, vagy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami nem, és ez egy éretlen gyermeknek a jellemzője. És egy éretlen gyermek az az, akinek az egész élet őróla szól. És azért annyira fájdalmas a nehézség, mert minden rólam szól. Ha valaki csúnyán néz rám, az is rólam szól, ha valaki megdicsér, az is rólam szól, a sikereim rólam szólnak, a kudarcaim is rólam szólnak, a bukásaim is rólam szólnak, a küzdelmeim is rólam szólnak, így minden rólam szól. Emlékeztek Józsefre? József és az ő 11 testvére, vagy akkor még csak 10, és József álmodik 17 éves korában. És az ő álma, amit Isten ad neki, az egy álom, látás, profécia egyben az ő jövőre vonatkozóan. Hogy egy nap, lehet, hogy be akarjátok zárni ezt az ablakot, esetleg, hogyha zavar benneteket. Hogyha zavar, csak hihetetlen, a prédikátor mindenre tud figyelni. Mindenre. Megvakarhatjátok a bal fületeket, hogyha akarjátok. Oké, tehát ott van József, és ott van az az álom, amit kap, hogy le fognak előtte borulni a testvérei, és még a szülei is egy nap ezt két képben kapja meg. És aztán mit csinál? Hát elmondja. Már amúgy sem annyira csípik a tesók, mert ő hordja azt a különc kabátot. Tudod, ő az a sokszínű, a szép kis kabát, mindenki ilyen észak-koreai diktátor öltönybe járkál, tudod, az a szürke, olyan séróval. Nem tudom, hogy hívják most. Mindegyik úgy öltözik. De József, tudod, ilyen színes Géza kabátba, tudod, ott van, és ő a kedvenc. Ő a kedvenc. Már így is utálják Józsefet. De József kap egy álmot, és József elmondja, és azt mondja, hogy gyertek csak, álmodtam valamit, nem hiszem el. Álmodtam valamit, figyeljetek, és elmondja az álmot, hogy mindenki le fog borulni előtte, és még jobban meggyűlölik őt, és megutálják a testvérek. Mi történt József életében? József még az a látás is, amit Istentől kapott az életében, még abban is azt gondolta, hogy ez őróla szól. Ha ismered a történetet, ez Isten nagyobb tervéről, Isten szeretetéről Izrael felé, Isten tervéről az ő népéről, szabadítása Izraelre és a népekre. Erről szólt az álom beteljesedése. De József azt gondolta, hogy róla szól. És lehetünk így a gyülekezetben, élhetjük így az életünket a házasságba, élhetjük így a családunkba, hogy valahogy ilyen gyermekként, hogy minden rólam szól. És Isten azt mondja, hogy gyere, Hagy vigyelek téged növekedésre, egy érett hitre. Hagy mutassam meg neked a legkiválóbb utat. És a szeretet, azt mondtuk múlt héten, hogy Isten szeretettel és dicsőséggel koronázott meg bennünket. És ez János 17 végén van, ahol Jézus azt mondja a főpapimába, hogy azt a szeretetet, amelyet kap, vagy azt a dicsőséget, melyet kaptam az atyától, azt nektek adtam. Mi vagyunk az ő népe, ő megkoronázott minket az ő szeretetével, megkoronázott minket az ő dicsőségével. Szeretve vagyunk, és azt mondja, hogy járj ebben ezen a legkiválóbb úton egy szeretet által motivált életben. Egy olyan életben, ahol szeretve vagy, és ebben a szeretetben jársz, és szeretsz. És ez az a válasz arra a kérdésre, hogy miért éljem az életem? Mi legyen az életem célja? Mi legyen az életem útja? Mivel töltsem az életemet? Tudod, ez a legkiválóbb út. Szeretet. Szeretet. És ezért is helyezett minket Isten egy helyi gyülekezetbe. Mert a helyi gyülekezet a legtökéletesebb hely arra, hogy tanuljuk ezt a szeretetet. Hogy ebben a szeretetben a legkiválóbb úton járjunk. Ezért is Luther Márton azt mondta, hogy a házasság az Istennek az az eszköze, amelyikkel talán leginkább formál bennünket Krisztus képmására. Mert a házasság az a hely, ahol kikerülhetetlen az, hogy szeressek, megbocsássak, elfelejtsek, elengedjek sértést, elengedjek bántást, kezdeményezzek, én bocsássak meg, szeressek, csak nagyra értékeljem a másikat, Ez az a hely, nem az önzés helye, hanem a szeretet helye. És ugyanígy ilyen a helyi gyülekezet. Nem az önzésnek a helye, hanem ahol Isten kinevel bennünket az én központú gyermeki életünkből. Mert az ő fia képmására formál bennünket. Ez Róma 8:29 azt mondja, hogy akiket eleve ismert Isten, azokat eleve el is rendelte, hogy az ő fia képmásához hasonlatosak legyenek. Istennek ez a célja velünk, hogy azon az úton robogunk, el vagyunk rendelve azon az úton. Express sebességű vonatban, vagy vonatként, hogy az ő fia képmására hasonlatosak legyünk. Hogy a mi életünk eszenciája az Isten fiának, az életének az eszenciája legyen benne, hogy Isten fiának az élete ott legyen az életünkben is, és hasonlítunk. És ez alapvetően a szeretet képességéről szól. A szeretet képességéről szól. Úgyhogy csak három egyszerű gondolat vagy pont így a szeretet, érettség és a gyülekezetről. Az első az az, hogy Isten a folyamat során Isten szeretni fog minket végig. Isten szeretni fog minket végig. Mert ő ilyen. János 13:1-ben azt mondja Jézusról, hogy szerette az övéit mindvégig. Mindvégig szerette őket. És tudod mit ez? Ez az a biztos kőszikla, amelyiken megállhatok. Hogy igen, az én szeretetem jön és megy. Igen, az én képességem jön és megy. Igen, elbukok, megállok, megállok. Igen, én változó vagyok olykor, mint a tenger hulláma, de ő mindvégig szeretni fog engem. Micsoda, micsoda, micsoda élet. ő elkötelezett felénk az ő szövetséges szeretetében, hogy szeressen bennünket. És az ő szeretete személyes, és az ő szeretete biztos, és egyszerűen nem eshetek le erről a kőszikláról. Hányan éreztétek már magatokat hívőként úgy, hogy mint hogyha így zuhannátok. Így a lelketekben, a tapasztalatotokban, az Istennel való életetekben, mint hogyha elveszítettétek volna, tudod, a kötelet elengedted, és zuhansz. És lehet, hogy azt mondják, hogy kapaszkodj a kötélbe, tudod, csak tartsd erősen a kötelet, csak kapaszkodj a kötélbe, és te azt mondod, hogy hát kapaszkodnék, de a kötelet már elengedtem, és úgy érzem, hogy már a vége alatt vagyok pár száz méterrel, és csak így zuhanok. És csak ámulatos dolog az, hogy nem eshetek ki soha Isten szeretetéből. Hogy lehet, hogy zuhanok, lehet, hogy a legrosszabb döntést, figyelj erre, lehet, hogy a legrosszabb döntést hoztam meg az életembe, amelytől én is nagyon megrémülök. És mindenki megrémülne, de Isten nem rémül meg. Ő nem rémül meg. Ő szereti az övéit mindvégig. Micsoda barát, micsoda társ, micsoda barát az egész életre. Dávid ezt úgy fejezte ki 23. Zsoltár 6. versében, hogy a te jóságod és kegyelmed kísérnek engem életem minden napján. Ezt én úgy tanultam a bibliaiskolába, hogy ahogy megy, akkor van két pulikutya, aki jön, két fekete pulikutya. Jön. És ez a két fekete pulikutya, ami mindig jön, bárhova mész, mindig jön utánad. Ez Isten jósága, és Isten kegyelme. És Dávid ezt észrevette, mert Dávid felismerte, Isten tanította őt erre. Dávid a kegyelem embere, a szeretet embere, az irgalom embere volt. Mert Dávid sokszor, vagy olykor úgy elrúgta a pöttyöst, és hallottunk erről, amikor Pán Szobrén prédikált. De a te jóságod és kegyelmet követnek engem. Nekem is volt egy ilyen kutyám, Foxynak hívták. Lehet, hogy ki kell fújnom az orrom, mert jöttem hát ilyen megható dolgokra. Foxy, bárhova mentem, követett engem. Nem sétáltattuk egy idő után, mert mikor kicsik voltunk, még sétáltattuk, de utána már csak így kiengedtük. Tehát ez még... nem tudom, 80-as évek vége, tudod, akkor úgy kiengedhetted. Jött, tudod, egyszer jött vissza, tudod, egy befőttes üveg volt az orrán, tudod, ilyen tacskó keverék volt, és akkor ilyen hosszú orra volt. Az egész úgy nézett, mint egy csuklós busz az egész kutya. Tudod, a kanyarba. Majdnem tört a kanyarba a kutya. Rövid lábai voltak. Értelmes pofája volt. Hát, de értelmes kutya volt. Bárhova mentem, mindig követett. Nem kellett hívni, nem tudtam lekopni. Emlékszem, hogy nagyapám eljött hozzánk, mert járt rendszeresen, és tudod, ha Foxy kint volt, és ő ment, követte. Nagyapám felszállt a 28-as buszra, és a kutya felszállt vele együtt, utána felszállt. Nagyapám valami a másik, vagy a harmadik busz megállónál tudta leküldeni a kutyát a buszról. Aztán a kutya hazament, és csak nem lehetett lerázni. Na, ilyen Isten szeretete. Csak nem tudjuk lerázni. Nem tudjuk lerázni. Nem tudjuk lerázni. És amikor a hívő elkezd de ennek megadni magát, elkezd az élete fejjel lefelé állni. Magyarul többé nem én vagyok az alap, hanem most már ő az alap, és ő biztos alap. És halleluja, ez az alap nem tőlem függ. Oké, úgyhogy ebben az egész folyamatban ott van, hogy Isten szeretni fog végig. Pazarlóan, szünet nélkül, mindig. Oké? Aztán egy másik dolog így a szeretettel kapcsolatosan, a legkiválóbb út, az az, hogy Isten, hogy érettségre tanítson bennünket, és erre a legkiválóbb útra, a szeretetre. Ezért figyelj erre, megenged az életünkben tökéletlen embereket, tökéletlen testvéreket, tökéletlen szituációkat az életünkben és a gyülekezetben. Mert most a gyülekezet kontextusában beszélnénk házasságról is, ott is, ez is így van. Minden területre alkalmazható ez. De egyszerűen Isten megengedi a tökéletlen embereket, testvéreket, szituációkat az életünkbe, hogy megpróbálja a szívünket, hogy tanítson bennünket. Tudod, olyan embereket, akik rálépnek a tyúk szemünkre, olyan embereket, akik megbántanak, olyan embereket, akik nem adják meg azt, amit szeretnénk megkapni, vagy úgy gondoljuk, hogy meg kellene kapni, olyan embereket, akik a gyülekezetben, akik úgy bánnak velünk, ahogy ahogy az nem fair, vagy nem igazságos, ahogy bánt velem, és miért teszi Isten mindezt? Azért, mert máshogy nem tud érettségre nevelni. Egy tökéletes környezetbe mondhatom azt, hogy hát én szeretek, és én megbocsátok, és én kegyelmet adok, és én irgalmas szívű vagyok, és én mindenkit tízes embernek látok, és tízes van mindenkinek a feje felett, és így is viszonyok hozzá, de ez meg van próbálva. És meg van próbálva úgy, hogy emberekben csalódjak, hogy ők tökéletlenek. És ez egy teszt. Ez egy teszt. Ezt úgy hívtak most az elmúlt két szerdán az Isten tiszteleten, hogy ez egy lendületteszt. Lendületteszt. Egy lendületpróba az életünkbe. Aminek az a célja, hogy ha vesszük ezt a tesztet, akkor beindul, belendül a növekedésünk, az érettség felé való növekedésünk. Ez egy lendületteszt. Konfliktusok az életünkbe. Nem adják meg azt, amit úgy gondolom, hogy meg kellene, hogy adják. Elfelejtkeznek rólunk. Tudod, most kiállítottuk a gyerekszolgálatosokat, és valaki itt azt mondja, hogy de várjál, én a másik szolgálatban vagyok, engem miért nem állítanak ki sose? Oké? Tehát magyarul a gyülekezet soha nem lesz az a hely, ez nagyon fontos. Soha nem lesz az a hely. Mindjárt kifújom az orrom, mert sírok a gondolata. Nem. A gyülekezet soha nem lesz az a hely, ahol meg fogod kapni mindazt, amit szeretnél. Biztos, hogy nem lesz. És egy házasság se. Ha házas vagy, tudod. Ha nem vagy házas, akkor jobb, ha tudod. Nem. Nem, ilyen nincs. Ezt úgy hívják, hogy mennyország azt a helyet, először is az örökkévalóságban. Egyébként mindannyiunknak a szívébe van egy mély vágy e felé, de ennek az ideje nem itt a földön van, az egyik oldalon, a másik oldalon ennek a helye most a földön az Úr Jézusban van. Az Úr Jézusban van. Tudok olyan testvért, aki tudod, egyedülálló volt, és aktivizálta magát, hogy közösségi programokat csináljon és szervezzen, mert volt nyilván a szívében egy vágy, egy űr, egy éhség, és szervezte a közösségi programokat. És jók voltak, de aztán egy idő múlva csalódott. Emberek nem úgy adtak rá választ, nem úgy jöttek el, meghívott sokakat, lehet, hogy az elején elmentek, utána már nem annyira mentek, nem... Csak nem történt meg az, amire mélyen vágyott, amiért szervezte azt a programot. Csalódott. Mindenki rossz most. De várj, miért rossz mindenki? Úgy értem, mindenki csak az, aki. Tehát nem lett rossz, nem lett rosszabb. És aztán egy idő múlva rájött, hogy de jó ég, igazából én ezt magamnak szerveztem, és volt egy elvárásom ezzel kapcsolatosan, amelyről magamnak se vallottam be ezt az elvárást. És aztán csalódtam, és negatív lettem. Hányan értitek ezt? Hogy olyan könnyű ez, nem? Mert vágyunk valamire, hogy létrehozzuk azt a valamit, és arra gondolok, hogy ti azért vagytok itt, hogy az én szükségeim be legyenek töltve, mikor ez így nem fog működni. Ez nem a szeretet, ez egy gyermeki gondolkodás, hanem Isten azért küldte el az Úr Jézust és a Szent Szellemét, hogy ő benne megtalálsam mindazt, amit kerestem, és keresek, és vágyok, és éhes, és szomjas vagyok, és ő benne megtalálom. És most a gyülekezetben van valamim, amit adok. Szeretetem, békességem, türelmem, befektetésem. De hirtelen miért lett rossz a gyülekezet? Vagy miért lettek rosszak azok az emberek? Vagy miért lett rossz? Nem? Várjál. Csak azért, mert nem kaptuk meg azt, amire vágytunk. Úgyhogy Isten megengedi. Tudod? Ezeket a tökéletlen embereket, testvéreket. Benneteket, tökéletlen embereket. Bennünket. És a házasságban is ez ugyanígy működik. A gyülekezettel való kapcsolat már olyan, mint a házasság. Így van? Házasság, mint a gyülekezettel való kapcsolat. Igen, mert ha ott vagyok elvárásokkal a házasságomban, házassági tanácsadásom mindig ez a, nem mindig, de nagyon sokszor általában ez, hogy ott vagyok elvárásokkal, hogy a másik ilyen nem, és olyan nem, és ezt így nem, és azt úgy nem, és figyelj csak, ez az út, ez nem járható. Amíg a másikra összpontosítok, addig mindig boldogtalan maradok. Ez csak egy alapelv, nem a másik. Uram, én, nekem rád van szükségem, és én téged akarlak. És aztán én hagyd legyek a házasságomban a kezdeményező, a gyülekezetben úgy szintén, stb. Oké, értitek? Egyszerű igazságok, de annyira fontos. Úgyhogy valaki egyik testvér azt mondta nekem, x évvel ezelőtt azt mondta, hogy elkezdett jönni, és volt, szerintem volt konfliktus egy-két emberre, nem tudom hol, a büfénél, hátul, elől, jobb oldalt, bal oldalt, én nem tudom hol. Volt egy-egy kis zörrenés, egy kis smirgli testvér, tudod, volt egy kis konfliktus, és aztán beszélgettünk, és azt mondta, hogy azt mondta nekem, hogy többet nem fog jönni. Mert ez neki fáj. Aztán fáj ránézni azokra az emberekre, meg fáj egy levegőt szívni azokkal az emberekkel, csak fáj neki. Most miért jöjjek? Gondoljuk végig. Csak azért, mert mind voltunk már ilyen helyzetben, meg leszünk. Miért jöjjek? Ez fájdalmas. Jobb lenne otthon maradni, az nem fájna. Ez fáj, az nem fáj. Úgyhogy a nem fájdalmasat választom. És mondtam neki, hogy nézd, Isten érettséget akar munkálni az életedbe. És azt mondta, hogy de várjál, jó ez nekem, itt így. Ez így nem jó. Akkor nem jövök. És azt hiszem, hogy lemaradt arról, hogy nem az a kérdés. Figyeltek, a kapcsolataink, a szeretet az nem arról szól, hogy jó ez nekem. Mert azért van ma 60%-os válási arány, mert az ember felteszi magának azt a kérdést, 5 év után, vagy 10 év után, vagy 20 év után, vagy 30 év után, hogy jó ez nekem! Jó ez nekem! És arra jön rá, hogy nekem ez nem annyira jó. De miről szól a házasság? nem az Úr Jézus Krisztusnak arról a csodálatos, hűséges szövetségéről, és hűség szövetségről, és hűség szeretetről, amely csak csodálatos. És hogyha ki tudok lépni ebből a nekem nézőpontból, és azt mondom, hogy Uram, én nekem rád van szükségem, akkor igazából az a házasság egy csodálatos házassággá is válhat. Mert ahelyett, hogy senki nem szervál, mert már szerváltunk, és már mindenkinek fáj szerválni, mert arra gondol, hogy a másik mit fog csinálni, hogy fogja visszaütni a labdát, vagy mit fog vele csinálni, senki nem szervál, nem szerválok a gyülekezetbe, értitek a kifejezést, képet? Nem szerválok a kapcsolataimban, nem szerválok a házasságban, nem szerválok. Ahelyett azt mondom, szerválok. Azért, mert Isten szeretete mindig szervál. Isten szeretete mindig hisz. Mindig remél. Mindent eltűr. Isten szeretete soha el nem fogy. És szabad vagyok erre. Azért, mert Isten szeret engem. És ő szeretni fog engem végig. És ez az a legkiválóbb út. És mindegy, hogy hogyan annak rá válasz. Mindegy, hogy mint. Tudod, ott van egy házas pár, és én nem tudok. Nem fog, mert félek, hogy fog rá válaszolni. Inkább nem szerválok. De akkor megáll az élet. Az élve halottak vagyunk egy házasságba, és egy gyülekezetbe is. Hát én eljövök, beülök. Nem fogok senkivel se beszélni. Vannak elvarratlan konfliktusok, szálak. Én figyelj, hé, ez oké, ez rendben, tudom, hogy fájdalmas. Az érettség felé való növekedés fájdalmas, de ha lépsz Istennel, Isten felé, akkor ez csodálatos lesz. Mert Isten képességet ad, hogy átlépjek ezeken az elvárásokon, meg tökéletlenségeken, meg hogy ő mit csinált, és elengedjek, és szerválok. És engem nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Én szerválok. Nem azért, mert nagyszerű vagyok, de hogy vagyok nagyszerű. Hanem csak szerválok és szeretek azért, mert ez Isten. Ez Isten. Ő ilyen. És ez az én életem most már. Nincs más életem. Tudod, a szeretet azt a kérdést teszi fel, hogy emlékeztek tegnap? Nem az, hogy ki az én fele barátom, hanem kinek lehetnék a fele barátja. Azt mondod, hát én hallottam ezt a múltkor üzenetbe, úgyhogy 3 SMS kiküldtem, 3 hívást, 3 kezdeményezést, vagy teljesen mindegy. Senki nem szólt vissza. Hé, várjál. Emberekre fókuszálok, akkor csalódok. Szabad vagyok, hogy szeressek. Szabad vagyok, hogy kezdeményezzek. Kinek lehetek a fele barátja? Kinek adhatok irgalmat? Kit építhetek? Kit bátoríthatok? Kit hallgatok meg? Kit hallgathatnék meg? Kinek a terheit hordozhatnám? Figyelj, csak szívesen hordozom a terheket. Csak azért, mert Jézus Krisztust ismerem. És ő már hordozza az enyémet, úgyhogy most egy kicsit munkanélküli vagyok. Ő hordozza az enyémet, úgyhogy tudod, mivel hordozza az enyémet, azért én szívesen hordozom másoknak a terheit. De igazából nem én, hanem az Úr azt is, ezt megértjük, de szívesen meghallgatom. Csak azért, mert a szeretet az szereti az embereket. És a gyülekezet erről szól, nyertem az Úr Jézusról és az ő szeretetéről, hogy csak szeretjük az embereket. Szeretjük őket kicsiként, meg nagyként. Éretlenként, meg éretként. Szeretjük az újakat, és szeretjük a régieket. Szeretjük a bukdácsolókat, meg szeretjük azokat, akik erősek az Úrban, és az Úrral egy erős járásuk van. Csak szeretjük az embereket. Szeretjük. Miért? Mert ilyen Isten szeretete. És azért, mert Isten ezt a szeretetet adja nekünk, és adja a szívünkbe. Úgyhogy egy másik testvér, nem emlékszem, 8 éve, 10 éve, elkezdett jönni, és csak nagyon, nagyon érzékelte Isten szeretetét a gyülekezetben. A testvéreken keresztül lubickolt benne, élvezte, így telt el, nem tudom, 2, 3, 4 év, és aztán egy idő múlva találkoztunk, és azt mondta egy idő múlva, hogy ő nem érzi azt, hogy a gyülekezetben lenne szeretet. Hú, mondom, beszéljünk róla, mesélj. Ő nem érzékeli, hogy a testvérek szeretnének. Nem érzékeli azt a szeretet, ami hajdan volt, amit tapasztalt. Most már ez nincs ott. Mondtam, hogy meséljen róla, miért gondolja. És voltak zörrenései, meg konfliktusai. Egy idő múlva, ami történt, az az, hogy a szívébe kezdett, az elején izgalmas volt, de egy pár év múlva kezdett kritikussá válni, ítélkezővé. Már ismerte a dörgést. Tudta, hogy Mimi különleges volt az elején, mert az első években figyeltem, ahogy énekel, és csak annyira tetszett nekem ez a hozzáállása, de aztán megismertem őt. Mimi nem olyan nagyszerű, nem olyan különleges, csak csinálja. Hát, Mimi nem olyan. Anna Mari. Hát, az elején őrá is felnéztem, de most már ismerem, és tudom, hogy hol dolgozik. Tudom, hogy milyen problémákkal küzd. És ott van, és telnek a hónapok és az évek, és ismerem ezt a házaspárt, és nem különleges, ne gondolt, hogy különleges. Itt senki nem különleges. Mindenki kimutatta már a fogafehérjét, vagy legalábbis megismertem a küzdelmét, a nehézségét, a stb. Így válik a hívő, és így vált ez a testvérünk. Megfertőzötté az ő szívében. Kritikussá. Így gondolkodik az Úr Jézus Mimiről? Anna Mariról? Zsoltiról? Iriről? Tudod? Nem. Vagy úgy gondolkodik az Úr Jézus, hogy milyen csodálatos emberek. Mennyire örülök, hogy hozzám tartoznak. Csodálatosak. Szeretem őket. A kegyelemnek a trófeái. Amikor az angyalok az Úr Jézus irodájába mennek, raportra, akkor az Úr Jézus mielőtt elkezdi velük a találkozót, azt mondja, hogy várjatok, hagyj mutassak nektek valamit, gyertek, nézzétek csak meg a vitrinemet, és nézzétek meg ezeket a csillogó, gyönyörű, dicsőséges trófeákat, ismétek ezt az elsőt, ez a legdrágább és legértékesebb trófeám, ez került nekem a legtöbbe, megmutassam nektek, angyalok, hogy mibe került, bár ti is tudjátok, de el ne felejtsétek, itt van, ebbe került nekem. Az életemet adtam érte. A véremet adtam érte. Mindenemet adtam érte. Ő az én kincsem. Ő az én mindenem. Ő az én gyermekem. Tudjátok ki, ismétek, ő Mimi. Az Úr Jézus így gondolkodik, csak azért, mert a szeretet így gondolkodik. Mikor kivonjuk a szeretetet, emlékeztek, egy nagy fecskendővel. Kivonjuk. Akkor Mimi nem különleges. Akkor Zsolti és Ili nem különleges. Akkor Zsóka nem különleges. Mert mit látok? Csak őt. A hústestében, vagy a fizikai valójában. Már Isten erről is azt mondja, hogy ez is annyira különleges, nem? Hát ez is annyira különleges. És hogyha azon tűnődnél, hogy biztos-e, hogy Mimi van ott, a trófeák közül a legelsőként, akinek minden angyal, akivel minden angyalnak dicsekszik az Úr Jézus, akkor hagyj biztosítsalak arról, hogy nem, hanem te vagy ott. Csak mivel az Úr Jézus az örökkévóságban van, a lehetséges számára az, hogy mindannyiunkkal egyszerre, úgy egy ponton, egy időben dicsekedjen, és így gondoljon. Mivel az Úr Jézus nem időben van, hanem az örökkévalóságban, ezért ő neki nem egymás után gondolkodik rólunk, hanem egyszerre gondolkodik rólunk. Ugyanígy, mint az ő csodálatos trófei. És ez a szeretet, Tudod, a szeretet az nem tettek, a szeretet az egy szív, amiből aztán majd tettek jönnek, vagy szavak, vagy cselekedetek. Ez az a gondolkodásmód, hogy ebben a gyülekezetben mindenki különleges. És igazából a nem hívőre is így akarunk gondolni. Azért, mert az Úr Jézus érte is meghalt. Abszolút. Isten szemébe ő drága, végtelenül drága. És itt a gyülekezetben így gondolkodunk egymásról. Úgyhogy beszélgettem erről ezzel a testvérrel, és erről, úgyhogy hazament, és legközelebb, amikor találkoztunk, talán egy hét múlva, akkor azt mondta, hogy pásztor, csoda történt. A gyülekezetbe elmentem, és azt találtam, hogy tényleg ez egy szerető gyülekezet. Tudod, mi történt? Hirtelen nem kaptuk össze magunkat. Hirtelen nem küldtem el mindenkinek SMS-t. Mostantól figyeljetek! Mindenki szeresse ezt az embert, figyeljen oda rá, emelje fel őt, babusgassa, dédelgesse. Nem. Hanem ahogy a negativitás megengedte, felismerte, és kijött a szívéből, megint el tudta fogadni azt a szeretetet, ami ott volt. Ezzel együtt szeretném azt mondani, hogy természetesen a gyülekezetünknek, óriási növekedési lehetőség van a gyülekezetben. Szeretetbeni növekedés. Lehetünk sokkal szeretetteljesebbek, sokkal inkább hordozni a gyengéknek az erőtlenségeit, sokkal figyelmesebbek, sokkal kifejezőbbek, sokkal válaszadóbbak, sokkal kezdeményezőbbek, sokkal figyelmesebbek, sokkal bátorítóbbak és építőek. Ugyanakkor az is igaz, figyelj, nem hosszú az üzenet, mindjárt befejezem, hogy a gyülekezet mindig az, ami. Magyarul ez így van veled is, meg velem is, hogy Isten kegyelméből vagy, aki vagy. És lehet, hogy 5 év múlva már egy másik ember vagy, vagy 10 év múlva, vagy 15 év múlva, de vagy, aki vagy. És a szeretet az mindig ott talál meg. Ott szeret ti a másikat, ahol van. És ez egy csak nagyszerű dolog a helyi gyülekezettel kapcsolatosan. Hogy a helyi gyülekezetünk tökéletlen, mivel mindannyian, akik benne vagyunk, tökéletlenek vagyunk, de ez egy lehetőséget ad nekünk arra, hogy szeressünk. Egy ámulatos lehetőséget. Ez tényleg egy hely, ahol lehet szeretni. Ez tényleg egy hely, ahol le lehet fektetni az életünket, és az Úr Jézus szolgálni. Ez tényleg egy hely, ahol lehet bátorítani embereket. Ez tényleg olyan hely, ahol meg lehet terheket hallgatni, és oda lehet egymásra figyelni. Ez tényleg az a hely, ahol buzoghat a szeretet, és írhatunk egymásnak kedves, bátorító SMS-t, vagy igekártyát, és figyelmességet, ahogy olyan sokan teszitek is, mert teszitek. Látom. Ez tényleg ez a hely, ahol főzhetünk egymásra, és süthetünk egymásra, és figyelmesek lehetünk egymással, ahogy teszitek is. Persze mindig van olyan, és lesz olyan, hogy valakinek nem főztek annyit, valakinek nem sütöttek, vagy valaki el lett felejtve, de mindez csak azért van, hogy a szívünkben rádöbbenjünk, hogy hoppá, már megint önző voltam, és önmagammal foglalkoztam. És tudod, mikor jönnek ezek a gondolatok, szoktak neked jönni ilyen gondolatok? Tudod, ilyen nyalogatom a sebeimet gondolatok. Tudod, akkor csak mit tudsz csinálni? Ne nyalogasd a sebeidet. Tudod, hagyjad, ez halálra visz ez az út. Halálra. Mondd azt, hogy Uram, én veled járok, benned bízok. Nem fogom nyalogatni a sebeimet, mert ez a halálnak az útja. Oké, úgyhogy befejezésként Krisztus vérén keresztül látni egymást. Oké, eddig így érthető volt, amit így megpróbáltam 39,5 fokos láz közben így átadni nektek. Nincs lázom, ne aggódjatok. De oké, tehát Krisztus vérén keresztül látni egymást. Tudod, én ezt tapasztaltam meg évekkel ezelőtt, még a budapesti gyülekezetben, hogy volt, amikor megengedtem, hogy nagyon boldogtalanná váljak emberek miatt. Emberek miatt. Megengedtem, hogy kritikussá, ítélkezővé. Megismertem emberek helyzetét, rádöbbentem, hogy nem minden cukormáz. Ezek valós emberek, és problémáik vannak! És hirtelen a hősből, tudod, egy szégyen teljes emberré vált számomra. És bementem a gyülekezetbe is, és ami korábban ott volt, tudod, az most, ja, mérlegelés, és csak tudtam, amit tudok, és nem volt vonzó számomra. És aztán hallottam az üzenetet, és a tanítást, és hallottam erről, és Isten, nem tudom, hogy pont ezt így hallottam, de Isten ezt megértette velem az igéből, hogy amikor Krisztus, nem Krisztus vérén keresztül látjuk egymást, akkor boldogtalanok leszünk a kapcsolatainkban, és a kapcsolatainkkal. Még egyszer, lehet, hogy ezt le akarod érni. Amikor nem Krisztus vérén keresztül látjuk egymást, akkor boldogtalanná válunk a kapcsolatainkban és a kapcsolatainkkal. Miért? Mert akkor ő nem elég. Ő nem elég. Ő, azt gondoltam, hogy elég, mert olyan pozitív, nagyszerű fickónak tűnt, de 3 év múlva, 4 év múlva rájövök, hogy mégsem elég. És az Úr Jézus, Isten az Atya a véren keresztül lát bennünket. Ez a frigyláda, nem tudom, hogy lehet-e látni. Ez a frigyláda, és a frigyláda, az ószövetségi frigyláda felett volt 2 kérub, akik lefele tekintettek a frigyláda tetejét. Úgy hívja az írás, hogy ez az ítélet fedele, aztán az engesztelés fedele, aztán a kegyelem trónja, az irgalom fedele, de Isten trónja tulajdonképpen. Ez egy kép a trónról, hogy Isten kérubok közt lakik, oltalmazó kérubok közt, itt van az ő trónja, és ezt a fedelet az ítélet fedelének hívják. Azért, mert Isten szent és igazságos, és innen ítélet jön. És aztán a főpap egy évben egyszer bement a szentek szentjébe az áldozati állat vérével, és ráhintette az ítélet fedelére a vért 7-szer, és az ítélet fedele az irgalom fedelévé vált. Az irgalom fedele, vagy az irgalom trónjává vált. Az az Isten trónja, az irgalom trónja. Az irgalom fedele. Amíg az az ítélet fedele volt, addig nem volt élet. Azért, mert mindannyian ítéletet érdemlünk, addig ez halált szolgáltatott. Igaz volt, és igazságos, és szent, és tiszta, mi pedig egyikünk sem az. És ezért mindenkinek halál a része, és ez a halál szolgálata. De most, hogy ott van a vér, és az áldozati állat vére, az az Úr Jézus vérének az előképe, ahogy ott van Isten trónjánál, akkor abban a pillanatban ez az irgalom helyévé vált. Irgalom. És figyelj, nincs nagyobb dolog, amiben Isten gyönyörködik, mint az irgalom. Az irgalom szíve. Az irgalom. Nem szőrszálhasogatás, nem nagyító, hogy mi van egymás életében, nem hústest szerint ismerjük egymást, hanem Jézus Krisztus bevégzett munkáján, vérén keresztül irgalom. Irgalom. Szeretet. Kegyelem. Megbocsátás, bőkezűség, nagy lelkűség. El kell engednem valamilyen bántást? Valamilyen sértést? Irgalom! Irgalom! Nagy lelkűség! Jézus vére miatt! Megbocsátás! Elfelejtés! Ó, bőségesen! Irgalom helye! És ebben élet van. Élet van egy házasságban, mikor egy férj nem egy kis nyavajás, nyomorult, felírtam szavakat, megkeresem. Szűkmarkú, fukar, szőrszálhasogató, zsugori, kistillű, kicsinyes, hanem nagyvonalú, szeretetteljes, bátorító, túlnéz hibákon, túlnéz gyengeségeken. Mikor egy férj ilyen, akkor mi van ott a ház? Élet van, élet van! Mikor a feleség erre választad, és ő se kistillű, és miért ide tetted, miért nem oda? Nem szőrszálhasogató, nem mikroszkóppal nézi a dolgokat, hanem a Jézus Krisztus vérének a szemüvegén keresztül irgalom. Irgalom, irgalom, a szeretet miatt, irgalom, és ott élet jön, ugyanígy a kapcsolatunkban, ugyanígy a gyülekezetünkben, hogy van egy nagy lelkűség, ráléptél a lábamra, mondtál valamit, csúnyán néztél rám, tudod, úgy érzem, hogy elfejtkeztél rólam, nem említettél meg engem, és van egy nagy lelkűség, ez nem is számít, nem én vagyok a középpontban, nagy lelkűség, valaki megbántott, és elengedek egy bántást, elengedek egy sérelmet, vagy rendelkezésre, vagy valakinek főzni kell valamit, tudod, mert főzni kell, mert szükségben van, vagy beteg, vagy egy olyan helyzetben van. Igazából miért ne tehetném meg? Persze, hogy megtehetem, de nincs rá időm. Igazából nincs rá időm. Igazából eléggé be vagyok oszva. Igazából eléggé szűken van kapacitásom. Igen, de lehetek bőkezű, lehetek nagy lelkű. Még hozhatok is áldozatot? Nem kell. Nem kell, senki nem kéri tőlem. De miért ne? Ez annyira tápláló. Annyira táplál bennünket, amikor nagy lelkűek vagyunk egymással. Annyira táplál és megelégít és örömöt okoz, mikor irgalmon keresztül látjuk egymást, és nem azon keresztül, hogy mit tettél, hanem azon keresztül, hogy ki vagyunk, kik vagyunk Jézus Krisztusba, és csak bőkezűek vagyunk, bőkezűen, hintjük a magot, és bőkezűen adunk. 2 Korintus 5.16-ban azt mondja az ige, hogy nem ismerjük egymást test szerint. Jól lehet, ismertük az Úr Jézust test szerint, de nem ismerjük már őt sem test szerint. Így van? Nem így gondolkodunk, figyelj ezzel fejezem be, nem így gondolkodunk egymásról, nem test szerint. Tudod, nem úgy, hogy ki az a Mimi. Hát Mimi most előlősz, úgyhogy ma a dicsőség az hozzád elérkezett. A példa, te vagy. De ki ez a Mimi? Igen, Mimi az a lány, aki tudod, ott énekel. Nem, Mimi nem az a lány, aki ott énekel. Mimi ennél sokkal több. Kicsoda? Ő az, aki ezt csinálja, vagy azt csinálja, vagy az az ember, aki az a szép autóval jár, vagy az az ember, aki mi nem így ismerjük egymást. Ezek nem számítanak. Mi túlnézünk ezen. Isten szerettei vagyunk. Szerelmesei. Mit szóltok ehhez? Isten szerelmesei vagyunk. Bele szeretünk. Figyeljetek. Meredeket mondok. De bele szeretünk. Isten szerelmével egymásba. Most érettségről beszélünk, és azt mondjuk, hogy távol álljon tőlem, hogy én megítéljem. Távol álljon tőlem, hogy beleavatkozzak, és azt mondjam, hogy ő ilyen meg ilyen. Távol álljon. Egy részem van, az az irgalom, az a szeretet. és aztán valami bántásért, vagy valami fájdalomért. Tudod, mit mondott Pál? Mikor ott voltak 2 Korintus 6-ba, és azt mondja, hogy csodálkozott, hogy a gyülekezetben hívők egymást polgári bíróság elő vitték, mert volt egymás közt valamilyen vitájuk. Olvasd el, 1 Korintus 6-ba. Azt mondja, oda vitték egymást bíróság elé, mert vitájuk volt valamiről. És azt mondja, pereskedtek. Felolvasom nektek. Azt mondja, hogy megszégyenítésre mondom, 1 Korintus 6-5, hát nincs köztetek egy bölcsember sem, aki ítélkezhetne a testvérek között, hanem testvér a testvére pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság, hogy pereskedtek egymással. Most hallgass, miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem viselitek el inkább a kárt? Mi ez? Nagy vonalúság, nagy lelkűség. Tudod mit? Inkább elviselem a sérelmet. Inkább elviselem a kárt. Honnan jutott ilyen eszedbe? Hogy mehetett egy ilyen gondolat végig a kis agytekervényeiden? Honnan veszed ezt a példát, hogy elviseled a kárt? Honnan veszed ezt, hogy elviselheted a sérelmet? Honnan? Ó, az én Uram, ilyen. Ő elviselte a káromat. Ő elviselte az én sérelmemet. Ő ilyen. Ő elhordozta az én szennyemet. Mit kaptam tőle? Maigerit. Egy bal egyenest. Egy jobb horgot. Nem. Irgalmat. Türelmet. Hosszú tűrést. Szeretetet. Továbbra is ez a jövőm. Akkor, Uram, én is, csak, de jó, elviseltem a kárt, elviseltem a sérelmet, akár még ezt is megteltem, mert szabad vagyok rá. Érettség, szabad vagyok rá. Kell? Hát nem kell, de örömmel, mert szabad vagyok rá. Amen, oké. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy a gyülekezet a szeretetnek a helye. A te szereteted sokszínű lelepleződésének, Krisztus testének tagjai közt. Köszönjük, Urunk, hogy te most is ilyen dolgokkal szólsz hozzánk, és ilyen dolgokkal bátorítasz minket. És Urunk, hagyd legyen ez ott benne, a mi kis zsákunkba, a mi kis táskánkba, a mi kis tasakunkba. Hagyj ne essen földre ez az ige, amit hallottunk. Ez az igazság, amivel szóltál hozzánk. És köszönöm, Uram, a gyülekezetünket. Köszönöm, Uram, hogy ez az a hely, ahol érett hívőkké válhatunk. Nem elhúzódva, nem távolálva, nem eltávolodva, meglapulva a 9. emeleti szobámba, hanem itt húsvér, drága ember közt, akik Isten népe. Itt van jócskán helye, rengeteg bátorításnak, kezdeményezésnek, szervának, szeretetnek, rengeteg irgalomnak, hogy ahogy a világ betekint ide, azt látják, hogy ez egy más hely, ez más. Ahogy az első századokban a nem hívők azt mondták, mennyire szeretik egymást. Uram, köszönjük. köszönjük, hogy ebben járhatunk veled, és erre formálsz bennünket. Jézus nevében. Amen.